Rick Joyner a Profétai Szolgálat és Ajándékok című tanítássorozatának harmadik kazettája, melynek címe Akadályok az előrehaladásban. Most 10 olyan területről fogok beszélni, amelyeken életünket és szolgálatunkat behatások érhetik, olyan behatások, amelyek eltorzítják, amit kapunk, amit hallunk, amit közvetítenünk kell. Eltorzítják, amit profétálunk, és eltorzítják azt, ahogyan értelmezzük, magyarázzuk a proféciákat. A legtöbb félre profétálás mellétalálat ebből származik. Sokszor voltam már tanúja annak, hogy valaki az Úrtól kapott egy proféciát, és azt átadta, de az a magyarázat, amit hozzáfűzött, elferdítette az egészet. Olyannak is tanúja voltam, amikor egy profécia magyarázattal együtt egy nagy zűrzavarnak hatott. És csak később derült ki, hogy maga a profécia teli találat volt, de a hozzáfűzött magyarázat ferdítette el az egészet. A legtöbbször ez a helyzet. Hallunk valamit, de nem tudjuk, hogyan kell magyarázni. Legtöbben például, akik látásbeli kijelentést kapunk, például látomást vagy álmot, nem kapjuk hozzá a magyarázatot. Erre példát a Bibliában is láthatunk bőségesen. A fáraó álmot lát, és József az, aki jön és megfejti az álmot, a magyarázatot adja az álomhoz. És a legtöbben elvétik, amikor a saját kijelentésüket vagy proféciájukat magyarázni akarják. Meg kell tanulnunk, hogy csak azt adjuk át, amit kapunk. Mert ez az a terület, ahol találgatások, spekulációk lépnek be. A következő pontokra kell nagyon odafigyelnünk. Az első, előítéletek. Ezek lehetnek kulturális, vallási, tanításbeli előítéletek, de ezek mind a saját magunk előítéletei. Biztosan sokan közületek emlékeztek még arra a könyvre, aminek az volt a címe, hogy 88 ok, amiért Jézus 88-ban jön vissza. És arra emlékeztek, amelyiknek az volt a címe, hogy 89 ok, amiért Jézus 89-ben jön vissza. Most már körülbelül 97 oknál tartunk, hogy miért ez az az év. Amikor először találkoztam ezzel a könyvvel, rögtön tudtam, hogy ez az ember Istentől hallott valamit. De ő természetes, emberi módon reagált, és a legnagyobb dolog, amire gondolni tudod, hogy megtörténhet, az Jézus Krisztus visszajövetele. Sok olyan embert ismertem, aki azt a kijelentést kapta, hogy Jézus Krisztus hamar visszajön. És Jézus vissza is jött értük. Komolyan mondom, személyesen ismertem olyanokat, akik meghaltak, akik ezt a kijelentést kapták. Tehát az Úr nekik jelentette ki az ő saját visszajövetelét a saját életükre nézve. Tehát ez az ember, aki ezt a könyvet írta, hogy a 88 ok, amiért Jézus 88-ban visszajön, ő valóban az Úrtól hallott. De a magyarázat, amit hozzáfűzött, azzal torzította el az egészet. A magyarázatában hozzákeverte a saját előítéleteit, a saját tanításait. És pontosan ez az oka, amiért mi is annyian mellé találunk, félre profétálunk. Ugyanez lehet a helyzet azokkal a dátumokkal a történelem során, amiket emberek megkaptak, hogy Jézus ezen vagy azon a napon vissza fog jönni. Tényleg Istentől hallhattak valamit, hogy rendkívüli dolog fog történni azon a napon, és bizonyos értelemben azokon a dátumokon el is jött Jézus, mert vagy ébredés tört ki, vagy valamilyen más rendkívüli esemény történt azon a napon. Például a nap, amelyiken kitört az első világháború, valaki azzal a nappal kapcsolatban azt kapta, hogy Isten azon a napon vissza fog jönni. És még sok ilyen történelmi dátum van, amelyekkel kapcsolatban emberek láttak, hallottak dolgokat Istentől, de amikor elkezdték magyarázni, amikor a saját magyarázatukat fűzték hozzákeverve a saját tanításaikat, előítéleteiket, akkor már mellé ment a dolog. Tehát ez volt az egyes pont, előítéletek. Kettes, Szektarianizmus. Szekta szellem. A szektásság szelleme azt fogja okozni, hogy félre magyarázzuk, amit Isten mond nekünk. Amikor elismerésünket egy különálló szervezettől vagy felekezettől merítjük, ez azt fogja okozni, hogy egy nyomás lesz rajtunk, hogy annak a felekezetnek, szervezetnek, vagy mozgalomnak a tanításait profétáljuk. Mindent annak a szervezetnek a szemüvegén keresztül fogunk látni és magyarázni. Az ószövetségi főpap mind a 12 törzsnek a köveit a mellkasán hordta. Hiszem, hogyha magasabb szintű kenetet akarunk, akkor Krisztusnak az egész testét, egész gyülekezetét a szívünkön kell hordani. De ha elismerést, megbízást egyetlen szervezettől, egyetlen felekezettől kapunk, ez korlátozni fogja azt a kenetet, amit elérhetünk. Korlátozni fogja azt a kenetet, amit használhatunk, anélkül, hogy eltorzítanánk, amit Isten mondani akar. Ez a szektásság. Hiszem, hogy az egész Krisztus testét kell néznünk, és a szívünkön hordanunk. Ahhoz, hogy a profitai kijelentés magasabb szintjét megkaphassuk. Mert ahogy ezt majd részletesen is megnézzük, vannak szintjei a profitai kinyilatkoztatásnak. Amit ma általánosan profitai kijelentésnek tekintenek Krisztus testében, az a profitai kinyilatkoztatásnak a legalsó szintje, legalacsonyabb szintje, amelyik leginkább ki van téve az eltorzításoknak, behatásoknak, ez a benyomások szintje. Ez is egy profétai kinyilatkoztatási szint, és az Úr használja ezt, de ez a legalacsonyabb szint. És az ezen a szinten kapott kinyilatkoztatáskor nem is szoktam azt mondani, hogy így szól az Úr. Mert ez a szint túlságosan is ki van téve behatásoknak. Ezen a szinten jobb, ha csak azt mondjuk, hogy úgy gondolom, ez az Úrtól való, vagy az Úr, úgy gondolom, hogy ezt mondja az Úr, de nyitva kell hagynunk a dolgot. Tehát egyértelművé kell tennünk, hogy tévedhetünk. Amikor a profétai kijelentés magasabb szintjére jutunk, akkor mondhatjuk azt, és akkor már bátran, hogy ezt mondta. Ezt mondja az Úr, és akkor már biztosan állíthatjuk ezt. A hármas pont, keserűség. Neheztelésünk nagy mértékben befolyásolhatja a profétálásunkat. Az ótestamentumi pakokkal szemben támasztott egyik követelmény az volt, hogy nem lehetett a testükön kelés vagy furunkulus. Mi ez a kelés? A kelés nem más, mint egy kis, vagy esetleg nagyobb gyógyulatlan seb, amely elfertőződött. Testamentumi papoknak nem lehettek ilyen sebei, ilyen kelései. Ha valakinek ilyenek vannak, nem lehet a közelükbe menni, nem lehet hozzájuk érni. Tehát úgy gondolom, hogy ha valakinek ilyen lelki sebei vagy kelései vannak, az nem végezheti hatékonyan a papi szolgálatot. Sokan ilyen sebekkel rendelkezünk, és visszük ezeket magunkkal mindenhova, és ezeket a sebeket a Krisztus testében kaptuk, a gyülekezetben. Nagyon hajlamosak vagyunk ilyen sebeket okozni egymásnak. Ezek a sebek szinte elkerülhetetlenek, viszont meg kell tanulnunk begyógyítani őket. Nem szabad őket magunkra venni, személyesen felfogni, merre szívni, hanem lehetőségnek kell tekinteni őket a fejlődésre. Bármi, ami az életedben történik, az vagy botlóköveddé válik, vagy dobbantókővé, és a döntés a te kezedben van. Bármi, ami történik az életedben, akár negatív, akár pozitív, ez egy lehetőség, egy hitpróba, ami felett nem szabad elsiklanunk, hanem ki kell használnunk azt. Emlékszem egyik barátom egyik profétai kijelentésére, és ez olyan kijelentés volt, ami magasabb szintű volt, tehát egyértelműen az Úrtól való volt, nem a benyomások szintjén kapta ezt, és ez így hangzott. Az egyetlen különbség a szellemi pásztorkutya, juhászkutya és a szellemi farkas között, hogy a szellemi farkasnak gyógyulatlan sebei vannak. A legtöbb ilyen farkas eredetileg pásztorkutyának vagy juhászkutyának volt elhívva, de sebeket kaptak, és nem engedték begyógyulni ezeket a sebeket, így farkasokká váltak. Emlékszem, olvastam egyszer egy könyvet, amiben démoni lények mérgezett nyilakkal lövöldöztek, és ha valakit eltaláltak egy ilyen mérgezett nyilal, akkor rögtön el kellett távolítani ezt a nyilvesszőt, és a mérget is el kellett távolítani, mert ha ez a méreg a szervezetben eljutott a szívig, akkor az illető is olyanná vált, mint ők maguk. Tudom, hogy sok emberrel ma ez történik. Vannak például ezek az úgynevezett hamis vallás figyelők. Teljesen arra koncentrálnak, ami sötét, ami gonosz, és így ezek a nyilak eltalálják őket. A méreg eljut a szívükig, és ők maguk is ilyen sötétté gonoszszá válnak a szívükben, és utána elkezdik terjeszteni ezt a mérget a Krisztus testében, paranoiát és megosztást terjesztenek az egyházban, szakadásokat okoznak. Olyanná lettek, mint amit tanulmányoztak, amit figyeltek. Olyanná leszünk, mindannyian olyanná leszünk, mint amit szemlélünk. Ha az Urat és az ő dicsőségét szemléljük, akkor az ő hasonlatosságára változunk el dicsőségről dicsőségre. De ha a sötétségre kezdünk el koncentrálni, higgyétek el nekem, olyanná válunk, mint az, mint amit figyelünk, mint amit szemlélünk. Oly sok esetben láttuk ezt megtörténni, hogy ez egyszerűen tragikus. Nem engedhetjük meg, hogy a keserűség gyökeret verjen bennünk. Mert a keserűség gyökere sokakat megfertőz. A 4. pont elutasítás. Az elutasítás eredményezhet keserűséget, de eredményezhet az emberektől való félelmet is. Mindkettő el fogja torzítani azt a kijelentést, amit kapunk. Pál azt mondta, hogy ha emberek tetszését keresném, akkor nem lennék Krisztus szolgája. Hajlamosak vagyunk reagálni az elutasításra, de sohasem szabad úgy profétálnunk, hogy az válasz legyen, reagálás legyen valamiféle elutasításra, vagy igazságtalanságra, mert ez eltorzítja azt az üzenetet, amit kapunk, és azt az üzenetet, amit prédikálunk. És ezt az elutasítást nagyon sokan átviszik az Úrral való kapcsolatukba is. Nem lehet úgy szolgálni olyan motivációval, hogy ezzel az Úr jóváhagyását keresed, azért, mert elutasítva érzed magad ő általa. A méltatlanság érzése, amit nagyon sokan magunkba hordozunk, megint csak eltorzítja azt, amit kapunk. Tehát a szolgálatban nem motiválhat az minket, hogy ezzel keressük Isten elfogadását, jóváhagyását, hanem csak az motiválhat minket, hogy már elfogadtuk, már megkaptuk Isten jóváhagyását, amit a kereszt által Isten fia nyert meg számunkra. Pozíciónk nem abban áll, hogy kik vagyunk, és nem is abban, hogy milyen jók voltunk a mai napon, hanem pozíciónk Isten előtt abban áll, amit Jézus tett. Ő benne kell a helyünket, pozíciónkat elfoglalnunk. Az 5. számú a személyes identitás probléma. Az, amikor valaki a szolgálatában keresi az identitását Krisztus helyett. És amikor a szolgálatukat elutasítja valaki, ők érzik magukat elutasítva. Ha nem fogadják el a proféciájukat, akkor ők érzik el nem fogadva magukat. Hiszem, hogy ez a gyökere a birtoklási vágynak és a területben való gondolkodásnak, lelkületnek, amikor elkezdjük félteni a saját területünket, a saját embereinket. Ez annyira ellentétben áll azzal a szolgálattal, amit Krisztus bemutatott. Figyeljetek, mi figyelmeztetünk mindenkit, aki beáll közénk munkatársnak. Ha érzékenyek a lábujjaid, és félsz, hogy rálépnek, akkor jobb, ha vasbetétes bakancsot veszel fel. Ha könnyen megsértődsz, ha könnyű belegázolni a lelki világodba, és a szolgálatban akarsz járni, akkor meg kell tanulnod elviselni, elhordozni dolgokat, anélkül, hogy túl érzékenyen reagálnál rájuk. A szeretet egész tömegbűnt elfedez. Fölé kell emelkednünk annak a sértődékenységnek, ami annyi sok emberen uralkodik. Ha túl érzékeny vagy, nem fog sokáig tartani a szolgálatod. A kapott sebeket pedig meg kell tanulnod begyógyítani. Ha pedig nem tudod elviselni, elhordozni a helyreutasítást, akkor meg se próbálj profétálni. De azok, akik megpróbálják, profétálnak, hibáznak, és utána elfogadják a helyreutasítást, és újból csinálják, és tanulnak belőle, messze megelőzik azokat, akik meg se próbálják, mert félnek a helyreutasítástól. Én személyesen nagyra értékelem azt, aki megpróbálja, akár hibázik, akár nem. Értékelem a buzgóságát, hogy megpróbálta. Ha valami nagyon-nagyon nincs rendben, azt úgyis megmondjuk. Ha valami pedig egy kissé nincs rendben, azon jót nevetünk, és olyan élvezetessé akarjuk tenni a szolgálatot, amennyire csak lehet. Magunkat pedig nem kell nagyon komolyan vennünk. Én akarom Isten igéjét komolyan venni. A saját hibáinkat nem kell nagyon mellre szívni. Nem sok minden múlik rajtunk. Isten az, akin múlnak a dolgok. Emlékezzünk arra, amit Pál mondott, ezen egészen megdöbbentem, mikor először olvastam, amikor azt mondta, semmit nem tehetek az igazság ellen, csak az igazságért. Ezzel nem azt akarta mondani, hogy nem tudja összezavarni a dolgokat, hanem azt akarta mondani, hogy az igazság annyival hatalmasabb, mint az én legnagyobb hibám, amit el tudok követni, hogy egyszerűen nem tudok olyan nagyot hibázni, hogy ez útjában álljon az igazságnak. Istentől kaptunk egy bizonyos mértékű szabadságot, hogy segíthessük az igazság előrevitelét, hogy munkatársak legyünk Istennek. Ez pont olyan, mint mikor a gyermekeid segíteni akarnak neked, és tele vannak buzgalommal, hogy majd ők segítenek anyának felmosni a padlót. Közben észre sem veszik, hogy végig útban vannak neked, és a végén úgyis neked kell felmosni az egészet, és amikor hazajön apa, akkor azzal fogadják, hogy apa, én mostam fel a padlót. Sokszor úgy vagyunk az Úrral, büszkén mutatjuk, hogy ezt mi csináltuk. És az Úr hagyja, hogy hadd csináljuk, mint az anya, amikor hagyja a gyermekeit, hadd tanuljanak. Azt gondoljuk, hogy mi végeztünk el dolgokat jól, holott csak ott lábat lankadtunk Isten útjában egész idő alatt, de tőlünk függetlenül is elvégezte a munkát. Tehát semmit nem tehetünk az igazság ellen, csak az igazságért. Az ő királysága ellenállhatatlan. A te legnagyobb hibád sem tudja ezt lelassítani. El fog jönni Isten királysága. És ő pedig nagyobb, ami legnagyobb hibánknál is. Tehát figyeljetek oda, vigyázzatok, miben keresitek az identitásotokat. Ne vedd magad komolyan, vedd Istent komolyan. Persze akarjuk az Istennek végzett szolgálatot komolyan venni, de közel sem kell ennyire halálosan komolyaknak lennünk, mint amilyenek vagyunk. 6. pont, lázadás. Na ezt a szót még biztosan soha nem hallottátok. Igen, tudom, az utóbbi 20 évben nagyon sok tanítást hallottunk a lázadásról, engedelmességről, de higgyétek el, szükségünk volt rá. Ha megnézzük a lázadásnak azt a tömegét, ami ki lett töltve erre a világra, akkor megláthatjuk, hogy nagyon nagy szükségünk volt rá. Mármint a tanításokra. Persze lehet minden túlzásba vinni. Ha az ellenség nem tud téged megállítani, akkor megpróbál mögéd kerülni és túl messzire lökni. A legtöbb emberrel, akik végletekbe mentek, ez történt. Az ellenség nem tudta őket megállítani, ezért mögéjük előtt és túl messzire tolta őket. Az egyik véglet az anarchia. A másik véglet a teljes kontroll. De valahol kell, hogy legyen egy egyensúly. És hiszem, hogy az Úr tudja, hogy hol van ez az egyensúly. Az viszont biztos, hogy igaz profétai szolgálatban nem tudunk járni, hogyha lázadás van a szívünkben. Rendkívüli módon bekorlátozza a szolgálatunkat. Persze valamilyen mértékben mindegyikünkben van lázadás, de folyamatosan kell kidolgoznunk ezt. Nem vagyunk még tökéletesek. Konfliktusaink mindig lesznek, akár a munkahelyen a főnökünkkel, akár a minket körülvevő körülményekkel, akár emberekkel, de fontos, hogy ezeket mind lehetőségeknek tekintsük, amit az Úrtól kaptunk arra, hogy fejlődjünk. A lázadástól pedig egyszer és mindenkorra le kell számolnunk, meg kell tőle szabadulnunk, mert eltorzítja a jellemünket, eltorzítja azt, amit hallunk az Úrtól. Ez egy alapvető bűn. A vége pedig elszigetelődéshez vezet. Hány olyan példát láttunk? Valakit az Úr elhívott szolgálatra, az illetőt elutasították, nem fogadták el, ezért lázadó lett, elszigetelődött. Nálunk van ez igazság, náluk nincs ez igazság. az elszigetelődés a lázadás eredménye. És az elszigetelődés tévútra vezet. Ebbe kell hagynunk azt, hogy elfutunk a problémáink elől. Meg kell fordulnunk és szembe kell néznünk velük. Nekünk kell a problémáink felé futnunk. Mi győzteseknek lettünk elhívva. Ahhoz pedig, hogy legyőzzünk valamit, szembe kell néznünk vele. Szembe kell fordulni és legyőzni, nem pedig elfutni előle. Ha hajlamosak vagyunk elfutni a problémáinktól, és elfutni azok elől, akikkel problémáink vannak, ez vezethet elszigetelődéshez. A példabeszédek 18.1 azt mondja, az angol fordítás alapján, hogy az, aki elszeparálja magát, a maga kívánsága után jár, és dühösködik minden igaz bölcsesség ellen. Krisztus teste, a gyülekezet tele van megkeseredett emberekkel, akiknek keserűség van a szívében, a korábbi pásztoruk ellen, elutasítás korábbi gyülekezetükkel szemben, lázadás a szívükben és elszigetelődés. Ennek következtében letérnek a helyes útról, és egyre távolabb és távolabb kerülnek az igazságtól. De ha a világosságban járunk, mint ahogy ő is a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és a fiának, Jézus Krisztusnak vére megtisztít minket minden bűntől. Ha a világosságban járunk, közösségünk lesz egymással. Az pedig egyszerűen elkerülhetetlen, hogy a gyülekezetben a lábadra lépjenek. És soha nem fogsz felnőni, hogyha ezt nem tudod elviselni. Soha. De hiszem, hogy az ellenkezője is igaz. Azok, akiknek nincs közösségük, azok nem járnak a világosságban. Egyszerűen szólva, ha megfelelően csatlakoztatva vagy a fejhez, akkor csatlakoztatva leszel a testhez is. Úgy gondolom, hogy a testhez való kapcsolatot, csatlakozást túlhangsúlyoztuk a múltban. És a szekeret tettük a ló elé. A testhez hozzá lehetsz csatlakoztatva egészen szorosan, anélkül, hogy bármilyen kapcsolatod lenne a fejjel. De hiszem, hogyha megfelelő a kapcsolatod a fejjel, ha megfelelően csatlakoztatva vagy a fejhez, akkor csatlakoztatva leszel a testhez is. Valahol, valahogyan meg lesz az a kapcsolat. A hetes pont, szentesítetlen irgalom. Hallottátok már ezt a kifejezést? Ezt még a 80-as években kaptam az Úrtól. Az Úr azt mondta, hogy ez egy nagyon nagy probléma. Hajlamosak vagyunk irgalmasnak lenni, irgalmat adni olyanoknak, akik Isten ítélete alatt vannak. Természetesen szükség van az irgalomra, szükségünk van Isten irgalmára, de van egy szentesítetlen irgalom, amely eltorzítja a tisztánlátásunkat. Tehát még egyszer, ez a szentesítetlen irgalom és kegyelem. Ez az arra való hajlam, hogy irgalmat vagy kegyelmet nyújtsunk azoknak, akik Isten ítélete alatt vannak. Emlékezzünk, mit mondott az Úr Péternek. Távozz tőlem, Sátán, botlóköven vagy nekem, mert nem Isten érdekét tartott szem előtt, hanem emberekét. A fordító megjegyzése. Ez a Biblia idézet az angol fordítás alapján volt. Mi hozta ezt elő Péterben? Az, hogy Jézus azt mondta, hogy keresztre kell mennie. Van úgy, hogy imádkozunk valakiért. Uram, cselekedj ennek vagy annak az embernek az életében. Hozd be őt az országodba. És amikor Isten elkezd cselekedni az életében, tüzet hoz az életébe, amely tűznek végül is az lenne az eredménye, hogy Isten országába hozza azt az embert, és amikor ezt észreveszünk, akkor mi mit csinálunk? Átrohanunk és eloltjuk a tüzet. Szentesítetlen irgalom. Ez okozta azt, hogy Pétert lesátánozták. Az, amikor nem Isten érdekét tartod szem előtt, hanem emberét. Vagy fogalmazhatnánk úgy is, hogy amikor nem Isten szemszögéből látod a dolgokat, hanem emberéből. Tudjátok, ha Isten gondolatai a mi gondolataink, akkor amikor Isten ítélete közeleg, akkor Isten ítéletéért fogunk imádkozni. Ha egyformán gondolkodunk az Úrral, akkor ezt fogjuk tenni, éppen úgy, ahogy Illés tette. Tehát ez az a szentesítetlen emberi irgalom, ez is elhomályosítja azt a kijelentést, amit kapunk. 8. pont. alapvető, látáselhomályosító tényező a gonosz kívánság, a szemek kívánsága. Mire van elhívva a proféta? Az Ézsaiás 29.10 úgy beszél a profétákról, mint szemekről. Honnan jön a gonosz kívánság? Emlékezünk, mit mondott Jób. Szövetséget kötök a szememmel, hogy ne nézzek fiatal nőre, hogy meg ne kívánjam. Szövetséget kötött a szemével, mert a szemeit az Úrnak szentelte. A gonosz kívánság elhomályosítja, eltorzítja a profétai látást, bekorlátozza a profétai látásra való képességedet. Ha a szemünk tiszta, akkor az egész testünk világos lesz. Sokaknál ez az egyetlen tényező, ez a gonosz kívánság, az, hogy hagyjuk a szemünket arra kalandozni, amelyre akar, hogy azt nézze, amit nem kellene néznünk, már ez elegendő arra, hogy elvágjon minket a profétai kijelentéstől. Egyszerű testi kívánság. A szemünket az Úrnak kell adnunk, ha az ő szemei akarunk lenni. Meg kell szentelnünk a szemeinket. És hidd el, ha a szemed tiszta lesz, akkor az egész tested telve lesz fénnyel. 9-es számú önteltség. Amikor az Úr nagy dolgokra használ minket, utána könnyű a büszkeségnek beférkőznie és félrevezetnie minket. Közvetlen azután, hogy Péter kapta azt a hatalmas kinyilatkoztatást, hogy te vagy az élő Isten fia, közvetlen ezután nevezte őt Jézus sátánnak. Szinte a soron következő szó, ami Péter szájából kijött, már a büszkeségből fakadt, az elbizakodottságból. Szinte elkerülhetetlennek tűnik, hogy amikor nagy dolgokra használ az Úr minket, a büszkeség beférkőzik, és Isten pedig ellenáll a büszkének, a kegyelmét pedig az alázatosnak adja. Az elbukás előtt büszkeség jár, ezt mondja a példabeszédekben, és ez oly sokszor megtörténik proféta típusú emberekkel, akik sok esetben sokkal többet látnak, mint más emberek. Ajándékuk van, jövőben látnak dolgokat, és úgy gondolják, hogy azért, mert többet látnak, ezért többük van, és az az élet, amit élnek, az magasabb szintű, jobb minőségű, holott az igazság az, hogy gyakran éppen átlag alatti minőségű szinten élnek, szellemi értelemben természetesen, tehát az Úrtól távol. Mert sokkal többet jelent lenni valakinek, mint látni valamit. Ez elbizakodottság, büszkeség, és ez nagyon könnyen bejön, amikor elkezdünk hallani az Úrtól dolgokat, és botlásunkat okozza. Ezért fontos, hogy szembenézzünk a hibáinkkal, elfogadjuk azokat, megalázzuk magunkat. Az Úr nem vette el azokat a kulcsokat Pétertől, amikor hibázott, pedig nem akármekkorát hibázott, sőt, később még nagyobbat hibázott, amikor azt mondta Jézusnak, hogy soha nem foglak téged megtagadni. De az Úr még ekkor sem vette el a kulcsokat. És most jön a 10-es számú, amelynél egy kicsit többet fogunk időzni. Ez pedig az éretlenség. Semmi probléma nincs azzal, ha éretlenek vagyunk, amikor érthető az éretlenségünk. A 2 éves gyermekem éretlensége teljesen érthető. Sőt, 2 évesnek lehet, hogy nagyon is érett. De embernek mégis csak éretlen. Tehát nem szükségszerűen jellembeli probléma az éretlenség. Teljesen érthető, ha a 2 éves gyermekem pelenkát hord. De amikor 13 vagy 14 évesen is pelenkát hord, ott már probléma van. Krisztus testének nagy részében ez a probléma figyelhető meg. A Biblia beszámol arról, hogy Ábrahám nagy lakomát rendezett, amikor Izsákot elválasztották az anyatejtől. Amikor Izsák az anyatejről keményebb eledelre tért át. Ábrahám megünnepelte, mikor a fia egy magasabb érettségi szintre került. Hiszem, hogy itt Ábrahám Isten szívét jelképezi, Isten örül az ő gyermekeinek az érettségén. De úgy gondolom, sokan éretlenül kerülnek felelős pozícióba, még nincsenek felnőve ahhoz a felelősséghez, amit fel kellene vállalniuk, és ez felületességhez, felszínességhez vezet. Egy idézet Einsteintől. Az idő előtt éretlenül felvállalt felelősség felületességet eredményez. Jeremiás 23:18 így szól: mert ki volt oly közel az Úrhoz, hogy látta volna őt, és hallotta volna igéjét? Ki figyelt igéjére, és ki hallgatta engedelmesen? Ki az, aki végigjárta azt az utat, hogy képessé legyen hallani az Úr hangját, és látni? Mindannyian most akarjuk az ajándékokat, most akarjuk a szolgálatot. Hitünket azonban a türelmünkkel tudjuk bizonyítani. Nézzük meg a hit atyát, Ábrahámot. Meddig kellett neki várnia az ígéretek beteljesülésére? Erről beszéltünk már korábban. Az a pont között, amikor az ígéreteket megkapjuk, és az a pont között, amíg azok beteljesednek, egy pusztaság, egy puszta terület van. És a pusztaságban éppen az ellenkezőjét fogjuk tapasztalni, mint amit megígértek nekünk. Izraelnek meg lett ígérve a tejjel és mézzel folyó föld, de ahova vezetve lettek, ott még víz se volt. Pontosan az ellentétjét találták annak, mint amilyen ígéretet kaptak. Sokan, mikor megkapnak egy ígéretet, és az nem válik rögtön valóra, azt teszik, amit Izrael tett. Elkezdenek morgolódni, panaszkodni, kételkedni, és soha nem mennek be az ígéret földjére. A legtöbb keresztény, és bármilyen merésznek is hat ez a kijelentésem, a legtöbb keresztény az egész életét azzal tölti, hogy a pusztaságban kering egy hegy körül, de nem jut be az ígéret földjére. Soha nem veszik át, ami ígértetett nekik. Soha nem lépnek be az ígéretük földjére. És soha nem járnak az elhívásukban. A keresztények többsége meghal, úgy, mint az a generáció meghalt ott a pusztában. De hiszem, hogy lesz egy generáció, amelyik átmegy, amelyik azt mondja, hogy elegem van ebből a pusztaságból, elegem van abból, hogy csak körbe és körbe mászkálunk, és ugyanazt a problémát kerülgetjük, ugyanazt a hegyet, bemegyünk és elfoglaljuk azt a földet. Én hiszem, hogy van egy isteni elhatározás, egy eltökéltség, amelyik rá fog szállni egy generációra, és az a nemzedék nem fog visszafordulni. Őket nem fogja elbátortalanítani az óriások látványa, vagy Jerikó falainak vastagsága, semmi. Akik inkább meghalnának, mint hogy körbe-körbe helybe járjanak. A kérdés csak az, hogy vajon mi leszünk-e ez a generáció? De hiszem azt, hogy szükségük volt a felkészülési időre ott a pusztában. Nem mehettek ki a pusztából addig, amíg nem voltak készen. Tudjátok, a pusztai vándorlásuk során körülbelül 2 évre rá, hogy kijöttek, vagy kimentek Egyiptomból, következett el az a pont, amikor Isten be akarta őket vinni az ígéret földjére. Tudjátok azt, hogy az egész pusztai vándorlás mindössze egy 14 napos gyalogút volt? Ők pedig 40 évet töltöttek a pusztában. Persze az Úr nem akarta őket kiengedni a pusztából 14 nap múlva. Szükségük volt arra 2 évre, de nem 40 évre. Fel kellett, hogy építsék a gyülekezet sátrát, meg kellett, hogy kapják a törvény szövetségét. Tehát több olyan dolog volt, amit Istennek el kellett velük végeznie a pusztában. De mindez 2 év alatt megvolt. És Isten 2 év után kész volt arra, hogy bevigye őket az ígéret földjére. Átadja nekik az ígéreteiket, az örökségüket, de ők elutasították. Aztán meg azt mondták, na mindegy, akkor is bemegyünk. De akkor már késő volt. De van egy bizonyos időszak, amit el kell töltenünk a pusztában. De hagynunk kell, hogy Isten elvégezze bennünk, amit akar. A pusztában volt, hogy lakóhelyet készítettek Istennek maguk között. A pusztában volt az, hogy Isten közéjük költözött. A pusztában, a te pusztádban fogsz találkozni Istennel. Ahol megtalálod a jelenlétét abban a dologban, amit ígért neked. Ahol megkapod az ő szövetségét kőbe írva, ami megváltozhatatlan. Különbség van Isten elhívása és elküldése között. Pál apostolnak lett elhívva életvel korábban, mielőtt elküldetett. Az, hogy nem különböztetjük meg Isten elhívását és elküldését, eredményezni azt a rengeteg felszínességet, felületességet, ami ma tapasztalható Krisztus testében. Sok problémának a forrása ez. Egyszerű éretlenség. Én sokszor voltam így. Kaptam Istentől egy üzenetet, hogy mire hívott el, és azt mondtam, igen, ez vagyok, tényleg, erre hívott el az Úr, és úgy gondoltam, hogy tudom, mit kell csinálnom, de nem értettem meg, hogy szükséges időt töltenem a pusztában, egy felkészülési időt, az elhivatásom és a kiküldetésem közötti időt. Emberek egyre másra kérdezik tőlem. Úgy gondolom, Isten elhívott erre vagy arra a szolgálatra. Honnan tudhatom, hogy el vagyok-e küldve? Elmondom, hogyan tudhatod pontosan, hogy el vagy-e küldve Istentől, amikor már nem kell feltenned ezt a kérdést. Különféle módokon küldi el az embereit, nagyon sok különféle módon. Csak annyit mondhatok, hogy tudni fogod. Egyértelműen tudni fogod, mikor vagy elküldve. Itt végződik Rick Joyner a Profétai Szolgálat és Ajándékok című tanítássorozatának harmadik kazettája, melynek címe Akadályok az előrelépésben. Most pedig még ezen a kazetta oldalon elkezdem a negyedik rész fordítását, mivel ez egy 8 kazettából álló tanítássorozat, és a legtöbb rész elfér egy-egy 90 perces kazetta egyik oldalán. De ez a negyedik rész ez nem fog elférni, ezért már itt és most elkezdem, azért, hogy ne kelljen egy külön kazettát szánni a negyedik rész számára. Tehát Rick Joyner a Profétai Szolgálat és Ajándékok című tanítássorozat negyedik kazettája, melynek címe az Elküldés. A fordító megjegyzése, itt az angolban használt commission szó fordítható kiküldetésnek, elküldésnek, felhatalmazásnak is fordítható, de ezentúl az elküldés szót fogom használni. Most az elhívás és elküldés közti különbségről szeretnék beszélni. Honnan tudjuk, hogy el lettünk hívva? Honnan tudjuk, hogy el lettünk küldve? Itt nagyon egyszerű választ tudok erre neked adni. Ha fel kell tenned magadnak ezt a kérdést, el lettem küldve? Akkor biztos lehetsz benne, hogy nem lettél elküldve. Mert ha el lettél küldve, arról tudni fogsz. Közülünk sokan kaptunk már elhívást Istentől, sokunk számára ez egészen általános, homályos, bizonytalan. Úgy gondolom, hogy Pál egy egészen tiszta, egyértelmű elhívást kapott a damaszkoszi úton, és a következő napban ez még tisztábbá vált számára, amikor Anániás ment, és imádkozott érte, hogy nyerje vissza a szemevilágát. Kérdezhetnénk, hogy mi miért nem kapunk egy ilyen tiszta, egyértelmű elhívást. De hadd mondjam el nektek, és hadd nyugtassalak meg, hogy minél tisztább és egyértelműbb az elhívás, annál nehezebb, annál bonyolultabb lesz a feladat. Tehát ha homályos az elhívásod, dicsérd Istent érte, és tedd meg a tőled tehető legjobbat, legyél engedelmes, hűséges. De Pál feladata, ami ő előtte állt, ez nagyon kemény, nagyon nehéz volt, nagyon nagy szüksége volt annak az egyértelmű, részletes elhívásnak minden egyes pici részletére, minden egyes pici darabjára. Legtöbbünk számára az elhívás nem ilyen részletes, és legtöbbünk számára nem is kell, hogy az legyen. Higgyétek el, már azzal betöltjük az elhívásunkat, ha napról napra Krisztus jelenlétében maradunk. Figyeljük, szemléljük az ő dicsőségét, és elváltozunk dicsőségről dicsőségre mi magunk is. Tudom, hogy sok esetben bátorító lenne tudni részletesebben a dolgokat, és sokunknak szüksége is lesz rá, ahogyan a feladatunk egyre nehezebbé válik. Szükségünk lesz nagyon tisztán, nagyon egyértelműen meghallani az Úr hangját. Sokak vannak, akiknek pontosan kell tudnia, hogy mire lettek elhívva. Ha másért nem, hát azért, hogy azon a területen tudjanak felkészülni. hogy azon a területen nyitva álljanak arra, hogy az Úr felkészítse őket. De van egy különbség. Pál sok évvel korábban el lett hívva, mint apostol, mielőtt ki lett küldve. Az egyházban ma tapasztalható felületesség, felszínesség oka az az, hogy sokan reagáltak Isten elhívására, anélkül, hogy el lettek volna küldve. Összekeverték a kettőt. Úgy gondolták, hogy az elhívás az egyben elküldés is. Én magam is így tettem, nem is egyszer. Amikor az Úr elkezdett nekem beszélni az ő elhívásáról számomra, akkor úgy gondoltam, hogy igen, ez az, pontosan ez vagyok. De higgyétek el, nagy árat kellett fizetnem ezért a bolondságért. Tehát mondom, ha meg kell kérdezned, ha fel kell tenned ezt a kérdést, hogy el lettél-e küldve már, vagy nem, akkor nem lettél még elküldve. A Bibliában is láthatjuk, hogy Isten elküldése sokféleképpen mehet végbe. Kézrátétel útján, meglátogatás útján, sokféleképpen végbe mehet. Ez teljesen igei, de egy valami biztos. Amikor eljön, tudni fogod, hogy eljött. Sokan még az elküldetésük után is éretlenek a szolgálatra. Pál apostol, ahogyan mi gondolunk rá, mint Pál apostolra, teljesen más személy volt az első néhány évben, talán az első 20 évben is. Ő elküldetése után is még növekedett érettségben a szolgálatában. Tehát az elküldés számomra a kezdet. Sokan azt gondolják, hogy az újjászületés a végcél. De hát amikor megszületsz, akkor az mindennek a kezdete. Éppen csak elkezdted az életet, még nem végeztél el semmit. Még érettségre sem jutottál. Ez nem a dolgok vége, a dolgok kezdete, a csecsemőkor. Az elküldés az éppen olyan, mint a hadseregben, amikor megkapsz egy kis rendfokozatot, tisztessé emelnek. Ez felhatalmaz bizonyos dolgokra, de nem vagy még ezredes. Még nem vagy mindaz, ami lehetsz. Tehát tekintsük az elhívást megszületésnek, és akkor az elküldés az lehet az érettségi. Most kezded a küldetésedet, de még nem vagy mindaz, ami lehetsz. Hosszú évek alatt kell tapasztalatokat összegyűjtened, és az érést pedig el kell várnunk, meg kell követelnünk magunktól. Mélység, tisztaság, minőség, mindezekben növekednünk kell. Volt egy dolog, amit meg lehetett figyelni az úgynevezett késői esős ébredésben. Voltak ezek az emberek, akiket profétai presbitereknek neveztek. Sokiknak tiszta profétai ajándékuk volt. És az volt a szokás, hogy oda mentek emberekhez, rájuk tették a kezüket, és elmondták nekik, hogy te erre vagy elhívva, te pedig arra vagy elhívva. Ismerek olyan embert, aki most, ha végigmenne itt a teremben, oda mehetne bárkihez, és pontosan meg tudnám mondani, és helyesen, igaz módon, hogy ki mire van elhívva. De ebben a mozgalomban, ebben az ébredésben szinte semmi tanítás nem volt arról, hogy mit jelent az Isten elhívása. Hanem mindenki, akire a kezüket rátették, készpénznek vette, hogy én erre vagyok elhívva, tehát ez vagyok. Éppen most közölték velem profétikusan, hogy evangélista vagyok. És ezeknek az embereknek az életében ez nagyon sokszor hajótöréshez vezetett. Nincs abban semmi rossz, ha meg akarjuk tudni, hogy mire lettünk elhívva, de különbséget kell tudnunk tenni az elhívás és az elküldés között. Nem csak arról van szó, hogy meghatározzuk, milyen szolgálatra vagyunk elhívva. Sokkal többről van itt szó. Ha például Pálra gondolunk, ő nem merte túllépni azt a hatóterületet, ami kijelöltetett számára. Ő nagyon jól tudta, hogy bár apostolnak lett elhívva, hatáskörének földrajzi határai vannak. És ő pedig elég bölcs volt ahhoz, hogy ne lépje át ezeket a határokat. Amikor elkezdesz mozdulni a magasabb szintű kenetben, akkor tanácsos lesz megtanulnod, hogy a számodra kijelölt hatáskör határon belül maradj. Az új szintek új szellemi hatalmasságokat jelentenek, mert fejedelemségek és hatalmasságok ellen kell harcolnunk. A legtöbben azonban még mindig kis démonok ellen hadakozunk, és lesznek, akik egész végig ezt fogják tenni, de tudnunk kell kiűzni a démonokat, nem pedig egész éjszaka hadakozni velük. Egy bizonyos érettségi szintet kíván meg az, hogy a démonok egy szóra kimenjenek. De először még sok harcba kerül. Az Úr egyetlen szóval 6000 démont kiűzött a gadarénusból. Nekünk 6000 parancsba kerül, míg egyetlen démont kiűzünk. Ő más szinten volt. De ahogy növekszünk érettségben, egyre nagyobb hatalmat kapunk, és végül tényleg képesek leszünk harcolni fejedelmségek és hatalmasságok ellen. Ezekről a hatalmi szintekről nem tudok túl sokat, egyet azonban igen, én találkoztam hatalmasságokkal és fejedelemségekkel. Láttam őket szemtől szemben, álltam velük szemtől szemben. Nagyon sok démont is láttam, és sokszor van úgy, hogy szabadító szolgálatot végzek, és az Úr megnyitja a szellemi szemeimet, és ilyenkor szemtől szemben látom őket. Így tudom őket megkülönböztetni. Így működik bennem a megkülönböztetés ajándéka. Nem mindenkinél így működik, de nálam igen. Nagyon sok démont láttam már, és egy dolgot biztosan állíthatok. Egy alapvető különbség van démonok, valamint fejedelemségek és hatalmasságok között. Nem tudnám megfogalmazni ezt a különbséget, talán az eredetükből adódik. Valaki azt mondja, hogy a démonok bukott angyalok, de én valahogy nem hiszem. Nem tudom pontosan mik ezek, de nekem úgy tűnik, hogy inkább a fejedelemségek és hatalmasságok vannak azon a szinten, mint az angyalok, akiket láttam. Nem értem ezeket a dolgokat, de ez nem zavar. Itt most megállunk, és Rick Joyner a Profétai Szolgálat és Ajándékok című tanítássorozatának negyedik kazettája a következő oldalon folytatódik.